Akkor tisztelettel köszöntöm Önöket most egy másik sapkában. Látják az előadás és az előadó nevét, úgyhogy ha megengedik, ezt nem fogom újból elismételni. Úgy tűnik, hogy az én szerepem a sok-sok network shopon lassan az lesz, hogy magam legyek az élő bizonyíték az élethosszig való tanulásra, és arra, hogy mindig van, minden évben van valami új, amivel meg kell ismerkednünk. Éppen egy kicsit nosztalgiáztunk itt a szünetben Bakonyi Péterrel. Hát a fiatalok kedvéért azért elmondom, hogy a 80-as években kezdődött az NIF program, 89-től már működik is, 86-tól az előkészítés, és hát egészen fantasztikus dolog, hogy ugyanazok az emberek menedzselik, akik elindították annak idején, úgyhogy egy tiszteletteljes főhajtás rögtön Nagy Miklós és Bakonyi Péter előtt megtennék, és akkor átérnék az előadásomra. Rögtön egy idézetet hoztam ide, hadd ne olvassam fel, remélem, hogy hátulról is látják. Ugye a felhők mindig is vonzották az embereket, de most nem a természeti jelenségekről fogunk beszélni a mai napon, hanem egy kicsit másról. Amint látják az előadásomban, a felhő technológiát választottam, és nem a különböző természeti jelenségeket az égen. A felhő szolgáltatás nagyon régóta körbevesz bennünket, és majd látni fogják, hogy mi minden érdekesség van itt a szerzőjogi szempontból is, amivel meg kell ismerkednünk. Mi is ez a felhő alapú számítás technika? Először ezt fogjuk gyorsan megnézni, egy nagyon rövid bevezető történettel. A 1960-as években már voltak olyan gondolkodók, akik ezt a témát felvetették. John McCarthy az IT szolgáltatások közmű jellegét javasolta, hogy ugyanúgy kell működtetni az informatikai szolgáltatásokat, mint a vízműveket vagy az elektromos hálózatot. Van ott még szabad hely, nem akar leülni. És az ARPANET-ben is már fölvázolták egy intergalaktikus számítógépes hálózatnak az előképét, tehát akik tanulták az informatika történetet, gondolom, hogy jól emlékeznek ezekre az eseményekre. Tehát nagyon régi ez az elgondolás. A technológia, ami gyakorlatilag az utóbbi években jött alája, az jelenti azt, hogy mindenfajta eszköz már gyakorlatilag alkalmas arra, hogy a felhő technológiához kapcsolódjon. Tehát a jól ismert asztali számítógépeken kívül a laptopok, az okostelefonok és sok minden egyéb. Tehát ez egy nagyon érdekes változat. Ugye gondolom a jelenlévők számára nem kell nagyon hangsúlyoznom, hogy minden áldott nap használjuk ezeket a szolgáltatásokat, tehát ez, amiben én most dolgozom, a Prezi is egy ilyen megvalósulás, de hát az Amazontól a Google, a Facebook és sok minden egyéb, nagyon sok ilyen szolgáltatást használunk és ismerünk. Mi is jellemzi ezt a technológiát? Ugye az első és a legfontosabb, hogy végtelennek tűnik az a kapacitás, amit a szolgáltató biztosít számunkra, és ezt tulajdonképpen azzal tudja biztosítani, hogy adott esetben nagyon pontosan mérik az igénybevételt, és hogyha valahol egy szűk keresztmetszet adódik, ezek a rendszerbe kötött számítógépek azonnal tud további többletkapacitást rendelkezésre bocsátani. Közösen használják az erőforrásokat, és ugye amit a felhasználók szempontjából nagyon kihangsúlyoznak, hogy nem kell saját magunknak óriási tárkapacitásokat biztosítani, meg örökké ugyanazt az elérhetőséget, és a másik pedig, hogy bárhova megyünk a világban, ugyanazt a rendszerkörnyezetet tudjuk magunk számára biztosítani, amit megszoktunk a saját otthoni vagy munkahelyi eszközeinken. Ugye ennek az egyik legfontosabb eleme ez a virtualizáció, tehát virtuális szervereket és szolgáltatásokat alakítanak ki, és vannak olyan számítások, amelyek bebizonyítják, hogy olcsóbb így berendezkedni már nagyvállalatok, nagy egyetemek számára is, mint hogyha mindenki saját maga méregdrága szervereket, működtető személyzetet és más hasonlókat biztosít a szolgáltatások fenntartása érdekében. És biztos hallják, hogy a magyar kormányzatban is készül a kormányzati felhő. Most erre is mi, akik kormányzati szervnél dolgozunk, azt mondhatjuk, hogy nálunk a 40 órás munkahét az bizony egy elég komoly korlát, amikor heti 168 órán keresztül kell szolgáltatásokat fenntartani, úgyhogy bizony-bizony a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is virtuális szerveren, felhőben tartja a honlapját és az adatbázisokat is azon keresztül lehet elérni, és így nem kell nekünk 168 órás munkahetekkel fizetni a saját munkatársainkat, csak a szolgáltatásért kell fizetnünk. Tehát az, hogy egyszerűen bővíthető ez a rendszer, földrajzilag elosztott, ezt gondolom, hogy mindenki jól ismeri, szolgáltatásorientált, és hát főleg a szolgáltatók azt garantálják, hogy nagyon magas fokú a biztonság. Ennek nyilván van egy ára, de erről majd a későbbiek során egy pár szót beszélek. Ez az Egyesült Államok szabványügyi hivatalának a megfogalmazása szerint nagyon ügyesen ábrázolják, hogy hányféle felhőszolgáltatáson is ezek hogyan valósulnak meg. Ezekről egy nagyon picit bővebben. Tehát három alapvető modellt ismerünk, az infrastruktúra szolgáltatást, ahol a szolgáltató mindent ad, és a fogyasztó választja ki az operációs rendszert, az alkalmazásokat, a tárolást és minden egyebet. A platform, ahol az operációs rendszert is már a szolgáltató biztosítja, és a szoftver szolgáltatás, ahol a fogyasztónak már csak a felkínált lehetőségek közül lehet választania. Tehát például egy Google-ra épülő szolgáltatás, akár a Drive vagy a többiek, azok jelesen ilyenek, azt az egy szolgáltatást kiválasztjuk, tudunk rengeteg mindent tárolni, de azon kívül nem sok eshetőségünk van annak a változtatására. Tehát mindegyikre van példa. A hozzáférhetőség szempontjából, és itt már kicsit közelítünk a szerzőjogi kérdésekhez is, négy nagy csoportot ismerünk, ezt hadd ne olvassam fel, látják mindannyian, mert ezekről is szeretnék aztán egy kicsit többet beszélni. Tehát ugye a publikus, amit bárki bárhonnan igénybe vehet, ennek a tartalma általában heterogén, tehát nyilván szerzőjogi szempontból ez az egyik legérdekesebb, a legnagyobb kérdés fölvető, de hasonló ehhez a közösségi is, ahol lehetnek dedikált csoportok, de lehet olyan közösségi terület is, amelyet szintén mindenki elér, tehát ez a kettő eléggé egymásba folyik. Aztán van a privát felhő, ami kizárólagos használat, és csak az mondja meg, hogy ki férhet még hozzá, aki dedikáltan egy-egy ismerősnek, barátnak megadja a hozzáférést, de ez természetesen szervezetekre is igaz lehet, hogy egy konkrét szervezet is fönntarthat ilyen privát felhőt, és nem ad másnak hozzáférést hozzá, és van a hibrid, amely ezeknek a keveréke, és ez gyakran különböző részfelhőkből áll. Egy picike kis kitérő, ugye a mindenütt jelen való számítástechnika, remélem mindenki látja a gyönyörű szép képet, hogy ki mindenki meg honnan, hogyan fér hozzá a számítástechnikához. Most miért is érdekes ez nekünk, hiszen azt mondtuk, hogy minden eszközön hozzáférünk már a számítógépekhez és a számítógépes hálózatokhoz. És ez egy pici kitérőnek látszik, de adott esetben nagyon sok köze van a szerzői jogi szempontoknak is ehhez a kérdéshez, amit sokan így fogalmaznak meg, hogy vajon van-e még függöny a virtuális hálószobánk ablakán. Tehát mik azok az adatok, mik azok az információk, amiket közzéteszünk magunkról, és sokszor nem is foglalkozunk azzal, hogy vajon ez milyen következményekkel jár. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy kiszervezzük a magánéletünket. Most esetleg a hátsó sorból nem tudják elolvasni ennek a beillesztett képnek a szövegét. Ez azt jelenti, hogy a pszichiáternek az ágyán fekszik a szegény kis felhő, és azon panaszkodik, hogy eddig olyan egyszerű volt az ő életük, és most az emberek már annyi mindent kívánnak tőlük, hogy ez már egyszerűen elviselhetetlenné kezd válni. Tehát a felhőknek is megvan a maguk bánata, ez csak ez a lényeg belőle. És a kis kitérőt egy gondolattal zárnám, hogy hogyan is néz ki a hagyományos világban, itt, ahol most mi jelen vagyunk, a fizikai valóban is jelen létezünk. Vannak érzékszervi benyomásaink, most éppen melegünk van, kevés a levegő, jól hallunk, jól látunk, stb. Az online környezetben ez megszűnik, és itt teljesen más személyiségjegyeket is fölrajzolhatunk magunkról, mint amivel a valóságban jelentkezünk, rendelkezünk. Tehát gondolják-e, hogy én eladnám magamat egy 15 éves fiatal embernek, milyen más lenne az ismeretségi köröm, mint ami egyébként a valójában. Tehát ez a Csepeli Györgynek egy nagyon szellemes mondását szeretném itt idézni, hogy az Olympuszon élő Istennek a létmódját idézzük azzal, hogy mindig mindenütt jelen vagyunk. Tehát ha eszünkbe jut, ha nem, tudjuk, hogy a hálózat az létezik, nincsenek határok, nincsenek fékek, és egyszerűen mindenütt jelen van ez az online világ, és hogyha néhány percre kiszakadunk belőle, akkor már azt hiszük, hogy megszűnik a kapcsolatunk is a valós világgal, és itt is, ahogy így nézegettem, néhányan azért időnként lehajtják a kis fejüket, és nézegetik a mobiltelefonon, hogy jött-e valami e-mail, mert azonnal kell rá válaszolni. Nem mondhatom azt, hogy én most egy konferencián vagyok, és esetleg oda is akarok figyelni az előadóra. Tehát ez az analóg éntudatot lassan fölváltja egy digitális éntudat, és ennek vannak azért különböző következményei. Többek közt az, hogy kikerülnek azok az egyébként szerzői jogilag esetleg nem is publikálható, a napvilágra nem kerülhető állományok is, hogyha túl sok mindent közlünk magunkról az interneten keresztül. Tehát adott esetben, itt közben gondolkoztam, hogy Eszter előadását hallottam, hogy ha én az internetet rákapcsolnám a gépemet, és lehetővé tenném azt az állományt, amit én letöltök magamnak a saját munkámhoz, vagy érdeklődésemhez, akkor bizony nagyon könnyen beleesnék a szerzőjogi szabályoknak a megsértése bűnébe. Most direkt ilyen bonyolultan mondtam. Tehát ezen is nagyon sokat kell gondolkodni, hogy megtehetjük-e azt, hogy egy kedvenc versünket föltesszük az internetre. Előtte bizony érdemes akkor ezt a 140 évet végig gondolni, hogy 140 évvel ezelőtti verseket már igen, ugye Petőfi Sándort már igen, de aztán az újabbakat nem. És hát bizony vannak olyan magyar szerzők is, akiket a téma ismerői tudják, hogyha az interneten látnak egy-egy verset tőlük, akkor az biztos, hogy illegálisan van fönt. Most hadd nem mondjak neveket, mert nem kipécézni szándékozom az illetőket, akik nem járulnak hozzá az internetes közzétételhez, hanem védik a jogaikat a jogtulajdonosok. Egy nagyon-nagyon rövid áttekintés, mert az időm szalad, mindjárt jön a sárga tulipán. A szerzői jog ugye az a polgári jog rendszerén belül egy önálló jogterület, és nem csak az eredeti szerzők jogait védi, hanem úgy hívja a szerzőjogi törvény, hogy a szomszédos jogi teljesítmények, tehát az előadó művészek, akik a nyilvánossághoz való közvetítéshez hozzájárulnak, az ő teljesítményeiket is védi, és a személyi és a vagyoni jogokat egyaránt. Tehát amiről Eszter beszélt, azok nyilván a vagyoni jogok, mert a személyi jogok, például a névhasználat joga, az soha nem évülhet el. Tehát a nevét annak a szerzőnek is föl kell tüntetni, aki már azon a bizonyos 70 vagy 140 éven túl hunyt el. De a vagyoni jogaira érvényes az, amiről az előző előadást hallottunk, hogy akkor bizony engedélyköteles cselekményt folytatunk, hogyha többszörözni akarjuk, már pedig az internetes közzététel az többszörözés is egyúttal, és még olyan is van, hogy esetleg még a terjesztés irányába is mutathat. Tehát a két alanyi kör az az eredeti szerző és a szerzőjogi teljesítményeknek a létrehozói, és az Európai Unió területén ugye ismert, hogy a mű keletkezésével, illetve rögzítésével egyidejűleg létrejön már a szerzőjogi védelem. Ugyanakkor ez időhöz és térhez kötött, ez már a felhő szempontjából is nagyon fontos, ez a térhez kötöttség, majd erre is még kitérek, és az, hogy a bizonyos ideig tart ez a védelmi idő, és ez egyre növekszik, tehát nehogy azt gondoljuk, hogy ez csökkenni fog. Ugye láttuk korábban, akik régóta a szakmában vagyunk, hogy korábban 50 év volt ez a bizonyos idő, a szerző halála után most 70, és most már az előadó művészi teljesítményeknél is a nyilvánosságra hozatal utáni 50 év, 70 évre emelkedik. A szerzőjogoknak van egy korlátozása, ez a szabad felhasználás, és ez a mi témánk szempontjából egy perdöntő fontosságú, azért gondoltam ide idézni. Hadd ne olvassam fel, mert a sárga tulipán az már most fölemelkedett. Tehát a lényeg az, hogy ha a szabad felhasználás cselekményt végzünk a felhőben is, köszönöm, piros is jön mindjárt, akkor bizony a... nagyon tudni kell, hogy az valóban megfelel ennek a három lépcsős tesznek. Most miért is nehéz ez a felhő technológia a szerzőjogi aspektusból? A legértőbb szakembereknek a tanulmányait végigolvasva azt mondhatom önöknek, holott én nem vagyok jogász, hogy nincsen megállapodott szerzőjogi minősítés. Tehát ahogy a technológia is alakul, rengeteg olyan szempont együttesen szerepel, ami nagyon nehézé teszi az egyértelmű megítélést. Ugye itt három szereplő van, aki nyújtja a szolgáltatást, aki igénybe veszi, illetve van maga a hozzáférés szolgáltató, mindenkinek más felelőssége van. És az, hogy nem is egyneműek ezek a szolgáltatások. Tehát a privát felhőben ugye általában akkor vagy egy szervezet, vagy egy magánszemély lehet a feltöltő, csak dedikált személyek, ezek lehetnek családtagok, üzletfelek, barátok férhetnek hozzá. Ez majdnem biztos, hogy akkor a szabad felhasználás körébe tartozhat, hiszen az üres adathordozó jogdíjjal megváltjuk ennek az árát is, úgymond. Tehát ezt tekinthetjük a szabad felhasználás körébe tartozónak. A publikus felhő ezzel szemben, ahol bárki hozzáférhet, itt ez engedély és díjköteles cselekmény, kivéve, ha már ugye, amit Eszter említett, már a közkincsbe tartozó művet töltünk fel. Tehát, hogyha a szolgáltató másolja a művet, akkor az már nem lehet szabad felhasználás. Olyan felhő is van, ahol egy példányban tárolják éppen az erőforrások jobb kihasználása folytán, mondjuk ugyanazt a zeneművet 30 ezer ember tölti föl ugyanabba a felhőbe, akkor ott azt nem 30 ezerszer fogják 30 ezer fájl formájában tárolni, hanem egyszer. Hát ilyenkor már ez sem a szabad felhasználás kategóriája. Azzal együtt, hogy a magánszemély nem tudhatja, hogy ő neki az az egyetlen példánya az 30 ezerszer letölthető más emberek számára is, de a szolgáltató szempontjából ez már megint más megítélés alá tartozik. Tehát ezzel próbálom érzékeltetni, hogy milyen hihetetlen bonyolult a szerzőjogi megítélése ennek az új technológiának. Ha csak tárhelyet ad a szolgáltató, a tartalmakkal semmilyen tevékenységet nem végez, akkor tárhely szolgáltatónak minősül, más szabályok vonatkoznak rá. Hogyha a tárolt tartalmat úgymond elemzi és megteszi vele ezt, hogy az azonosokat összevonja és egy példányban tárolja, az bizony már nem szabad felhasználás. Tehát egyrészt, hogyha mi magunk akarunk egy ilyen szolgáltatást nyitni, igénybe venni, akkor is tudnunk kell, hogy milyen feltételekkel dolgozhatunk, és akkor is, hogyha nem, hiszen még az internetnek a szerzőjogi megítélése is nagyon különböző. Ugye itt az, hogy a nyilvánosság küszöbét hogyan éri el, mit tekintünk nyilvánosságnak, ez nincsen egyértelműen meghatározva a szerzőjogi törvényben, és ez bizony eléggé nehézé teszi a jogértelmezést. Tehát a felhőszolgáltató szerepe az perdöntő lehet, hogyha ő üzleti céllal gyűjteménybefoglalás, többszörözést végez, akkor nem lehet szabad felhasználásról beszélni. Hogyha az SZJT-ben van egy ilyen megoldás, hogy a szabad felhasználás körébe utalja azt, amikor járulékosan vagy közbenső időlegesen többszörözök egy művet, tehát az, amire szükség van mondjuk egy streaming technológiánál, hogy megnézzen valaki egy filmet vagy egy videót, itt viszont a felhőben vélhetően nem erről szól, hiszen ott egyszer biztos, hogy tárolni kell, tehát megint csak nem szabad felhasználás. És a legutolsó és talán a legnehezebb megállapítható tényállás majd a felhasználás helye lesz. Tudják, hogy a szerzőjog az territoriális alapú, tehát a felhasználás helye az nagyon fontos, és ennek a megállapítása még az eddigieknél is nagyon sokkal bonyolultabb lesz, tehát ez egyszerűen hihetetlenné megbonyolítja majd a tényállás megállapítását. Az előadásom végére értem, úgyhogy itt van egy nagyon szellemes kis ábra, hogy mi is jelent, hogyha két felhőt összeadok, meg a két az első felhőt és napsütést, és akkor egy óriási közhelyel szeretném befejezni az előadásomat, hogy ugye mindannyian tudjuk, hogy a viharfelhők hiába jönnek, el is mennek, és hogy fölöttük bizony mindig süt a nap. Úgyhogy ebben bízva köszönöm szépen a figyelmüket.